kedves hallgatóság! Dobi Réke vagyok, az Egri Dobó István Gimnázium tanulója. Előadásom címe a francia paradoxon nyomában. Napjaink globális problémája a nagymértékű gyógyszerfogyasztás. Szerencsére számos természetes anyagot találhatunk környezetünkben, amelyet akár gyógyszereinket is helyettesíthetik. Először azonban szisztematikus kutatásokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a természetes anyagokat megtaláljuk, amelyek jótékony hatással lehetnek az emberi szervezetre. Néha meglepő módon találkozunk ezekkel a természet kínálta hatékony vegyületekkel. Erre egy kiváló példa a francia paradoxonként ismert jelenség is. De mit is takar pontosan ez a kifejezés? Francia paradoxonként tartják számon azt a számos tényanyaggal igazolt megfigyelést, miszerint a sok zsíros és nehéz ételt fogyasztó francia bortermelő vidékeken élő embereknél meglepően alacsony a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők száma. A rejtély megoldását a bőségesen fogyasztott vörösbor kedvező élettani hatásának tulajdonítják, ezeken belül is a polifenol típusú vegyületek érdemelnek kitüntetett figyelmet, ezeken belül is a resveratrol. De mit tudhatunk a resveratrolról? Számos ismeretanyagot találhatunk erről a polifenol típusú vegyületről az interneten, de ezek közül csak a legfontosabbakat szeretném kiemelni. Azon kívül, hogy antioxidánsként tartják számon, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, csillapítja a fájdalmat és gátolja a tumor növekedését is. Az itt felsorolt, illetve az elhangzott betegségek napjainkig nagy kihívást jelentenek az egészségük számára. A resveratrol növényekben termelődik, elsősorban a héjban található, meg nagyon mennyiségben, de elenyésző mértékben a gyümölcshúsból is kimutatható. A resveratrol leggazdagabb tárháza a szőlő. A dia alján látható a két üzeme, a transz, illetve a cis módosulat, ami a transz elsősorban a növényekben, főleg a szőlőben található meg nagyobb mennyiségben, míg a cis a bomlékanyag formája, ami a borokban detektálható nagyobb mennyiségben. A transz cisben fény és oxigén hatására átizomerizálódhat, de ennek a pontos mechanizmusa a mai napig nincs lezárva. A nyelv folyamán egy kutatótáborban vettem részt a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. Itt diáktársaimmal palackos és termelői borokban vizsgáltuk a resveratrol tartalmat. Hazaérve annyira magában ragadott a téma, hogy megkerestem közvetlen környezetemben található gyakorlati analitikai feladatot, és felmerült bennem a kérdés, hogyan változik a resveratrol tartalom a szőlőtől elkezdve a boltok polcán sorakozó minőségi borokig. Az Egri Borki Pincészet rendelkezésemre bocsájtotta a mérendő mintákat, a szőlőt, mustot és a borokat, a kutatóintézetben pedig már egyedül folytathattam a kutatást. A következő dián látszik, hogy mely 6 borszőlőfajtát vizsgáltam jelenleg, az eredés követő és a minőséget jelentősen befolyásoló borászati kezelések még nem fejeződtek be, ezért nyert szőlőt, mustot és néhány új bor mintát vizsgáltam. A resveratrol analízisével már sokan sokféleképpen foglalkoztak, az általam használt metodikai módszer is csak egy a sok közül. A minta előkészítése félfázisú extrakcióval történt, a komponensek szétválasztása folyadékromatográfiával, még a mennyiségi és a minőségi analízis pedig tömegspektrometriával történt. Az én fő feladatom a minta előkészítése és ennek a módszernek a pontosítása volt, még a két műszert mentorom kezelte. Nézzük vázlatszerűen a munkaterületemet. Ahhoz, hogy egy célvegyületet kinyerjünk egy több komponensű elegyben, azt előbb meg kell tisztítani. A bor és a must is egy rendkívül összetett keverék, ezért több lépéses tisztításra van szükség ahhoz, hogy kinyerjük a célvegyületet. Először is, ahogy az ábrán is látszik, eszközeink kisméretű, módosított felületű szilikagéllel töltött oszlopok voltak. Ezeket először aktiválnom kellett vízzel és metanollal, ezek után történt a minta bevitel, a minta felvitel, majd az oszlop mosás. Az oszlop mosására azért volt szükség, hogy a számomra nem kívánatos anyagoktól megszabaduljak, és az etilacetátos előállás követően már a kellően előtisztított mintát HPLC-MS-be tudjam injektálni. A retenciós idő, azt az időt még egy anyag megjelenik az állófázison, vagyis a kolonna végén retenciós időnek nevezzük. A retenciós idők minden egyes anyag esetében más és más, ebből lehet következtetni arra, milyen összetevők alkotják a mintákat. Az én esetemben 15 perc volt a transzlezveratról retenciós ideje, míg a TISZ módosulaté 21 perc. Ezek után a mintám tömegspektrometriai gépbe került, ahol tömegpár töltés szerint szépeltek a komponensek. Hoztam egy példát arra, hogyan néz ki egy ionkromatogram. A legnagyobb csúcs a 15. percben megjelenő transzrezveratrólhoz tartozik, még a következő csúcs a CIS módosulathoz. Legfontosabb adataimat a táblázat formájában foglaltam össze. Az utolsó naplóban az összrezveratról mennyisége látható, még a százalékos arányok a módosulatok arányait mutatja. Megfigyelhető, hogy éretlen szőlőben, illetve musban nem tudtam detektálható rezveratrolt mérni. Ezek alapján feltételezhető, hogy a rezveratrol a szőlőben és a musban glikozidos formájában fordul elő, ami az erjedés során elbomlik és mérhetővé válik a szabad rezveratrol, mint ahogy az már a további eredményeik bizonyítják. Célom az, hogy a jövőben a rezveratrol glikozidos formájára is kiszélesítsem a vizsgálatomat. A rezveratrol nő az erjedés folyamán, ez megfigyelhető a Blauburger esetében, hiszen egy 2-3 hetes erjedés követően már 2 mg per liter rezveratrol mutatható ki a borban. Ezen kívül az itt feltüntetett adatok alapján lehet következtetni arra, hogy különböző vörösborokban eltérő a rezveratrol mennyiség. Ez jelentősen befolyásolja a terroir, a szőlőfajta és a borászati kezelések is. A következő táblázatban feltüntettem egy házlevelű és a tokai a szúrezveratrol tartalmát. Szépen átnyűnő, hogy a vörösborokban lényegesebben több a rezveratrol tartalom, mint a fehérborokban. Ezt befolyásolja, hogy a vörösbor szőlőknek a genetikai eltérése különböző, mint a fehérbor szőlőként, ezen kívül a borászati feldolgozás is más. Érdekességként megnéztünk két szélsőséges árkategóriába tartozó bor rezveratrol tartalmát. Egy 3000 forintos villányi merlóét és egy körülbelül 300 forintos dunamelléki kékrankosét. Meglepetésünkre az olcsóbb borból is tudtunk rezveratrol detektálni. Ezek alapján megállapítható, hogy az olcsó borok is szőlőből készülhetnek. Kutatásom még nem fejeződött be, és úgy gondolom érdemes tovább folytatnom, hiszen lehet egy további előnye is, segíthet kiszűrni a borhamisításokat. Mivel a rezveratrol egy természetes anyag, nem lehet hamisított borokban kimutatni. Gyors és olcsó analitikai eljárások szükségesek ahhoz, hogy a hamisításokat leleplezzük, és talán a munkánk is egy lépés lehet ebbe az irányba. Összefoglalásként megállapíthatom, hogy meghatároztam szőlőben és borokban a rezveratrol tartalmat, vörös borokban lényegesebben több a kimutatható rezveratrol, ez összefüggésben van az irodalmakban olvasottaknak. Végül következtetésként levonhatom, hogy a minőségi vörösbor mértékletes fogyasztása valóban jótékony hatással lehet az emberi szervezetre, illetve a rezveratrolnak számos pozitív felhasználási lehetősége nyílik meg a gyógyszeripar számára. Szeretnék köszönetet mondani az itt felsorolt személyeknek, illetve intézményeknek, és szeretném megköszönni figyelmüket.